Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 84. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Ó, seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Krónika első könyvéből olvassuk. Krónika első könyvének 11. részéből, a 9. verstől a 25. versig. Krónika első könyvének 11. részében a 9. verstől ezt olvassuk. És folytonosan emelkedék Dávid, mert a seregek ura volt ő vele. Ezek pedig a hősök elöljárói, kik Dávid mellett voltak, akik erősen forgolódának vele az ő királyságáért egész Izraellel, hogy királlyá válasszák őt Izrael felett az Úr beszéde szerint. Ezek szám szerint a hősök, akik Dávid körül valának. Jásóbeam, Hakmóni fia, a 30-nak elöljárója. Ez emelte fel vala az ő kopjáját 300 ellen, akiket egyszerre megsebesített. Aztán Eleázár, az Ahóhiha, Dódó fia, aki a három hős közül egy volt. Ő volt Dáviddal Pasdaminban, ahová összegyülekeztek a filiszteusok viadalra. Egy darab föld árpával vala tele, és a nép elmenekült a filiszteusok elől, de ők megálltak ott, annak a darab földnek a közepén, és megtartották azt. És megverték a filiszteusokat, és az Úr megszabadította őket nagy szabadítással. Továbbá, amikor alámentek hárman a 30 főember közül Dávidhoz, a kősziklához Adullám barlangjába, a filiszteusok pedig tábort jártak Réfaim völgyében. Dávid az erősségben vala akkor, a filiszteusok hada pedig Betlehemnél. Kíván a Dávid vizet, és mondta, ó, kiadhatta nékem innom a Betlehem kapuja előtt való forrás vizéből. Akkor keresztül vágták magukat hárman a filiszteusok táborán, és vizet merítének Betlehem forrásából, mely a kapu előtt volt, és felvitték, és menének Dávidhoz. De Dávid nem akart inni, hanem kiöntötte azt az Úrnak, és mondta, távoztass el tőlem az én Istenem, hogy ezt cselekedném. Avagy a férfiak vérét igyam én meg, kik életüket halálra vetették? Mert ők ezt az életük veszedelmével hozták, és semmiképp sem akart inni. Ezt cselekedte a három hős. És Abisai, a Joáb testvére vala e háromnak elöljárója. Ő ragadott vala dárdát 300 ember ellen, kiket megsebesített, és ő volt a leghíresebb a három között. A három közül a kettőnél híresebb volt, azért volt azok elöljárója, de azért egymaga mégsem ért föl a hárommal. Benája, a Jójada fia, a vitéz férfiúnak fia Kapséjelből, aki nagy dolgokat cselekedett. Ő ölte meg Moáb két oroszlányát, és ő ment alá verembe, és ölte meg az oroszlánt, amikor havas idő volt. Ugyanez ölé meg az egyiptombeli férfit, kinek magassága 5 sing volt, és oly dárda volt az egyiptomi férfi kezében, mint a szövő zugoly. Szembeszállt vele egy párcával, és kiragadászt az egyiptombeli ember kezéből a dárdát, és a saját dárdájával verte át. Ezeket cselekedte Benája, a Jójada fia, ki híres volt a három hős közül. Híres volt ő a 30 között, de azzal a hárommal nem ért fel, és elöljáróvá tette őt Dávid a tanácsosok között. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki minden hősök között a legnagyobb hős vagy. Hiszen te jöttél erre a világra, és szembeszálltál az ember legnagyobb ellenségével, a sátánnal. És köszönjük, hogy nagy viadalban legyőzted őt. Köszönjük te néked, hogy a Golgotai kereszteden a fejére tapostál. És dicsőítünk téged azért is, mert legyőzted a másik nagy ellenségünket, a halált is. Köszönjük te néked, hogy nem legyőzetlen ellenség a halál, hanem legyőzött ellenségként tekinthetünk rejá, hiszen te voltál az, aki feltámadva a halálból legyőzted a halál hatalmát és erejét. Hadd dicsőítsünk most téged, Urunk, aki olyan nagy hős vagy, hogy nem csak a sátánon és a halálon, hanem még rajtunk is diadal tudsz venni. pedig látod, hogy mennyire tele van a szívünk irántad való hitetlenséggel és ellenségeskedéssel. És köszönjük te néked, hogy te nem erővel, hanem a te szereteteddel győzöl le bennünket. Azzal a szeretettel, hogy életünket adtad, életedet adtad értünk, hogy el ne kárhozzunk, hanem nekünk örök életünk lehessen. Kérünk téged arra, hogy szeretetet szavával, igéd erejével győzzél le most is bennünket, és add meg, hogy mindnyájan a te híveiddé lehessünk, akik szeretünk téged, akik ragaszkodunk hozzád, akik dicsőítünk téged, akik érted akarnak élni, halni. Kérünk, hogy munkálkodj ma is ezen az Isten tiszteleten a szívünkben, hogy ez így lehessen. Köszönjük néked most, hogy összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük te néked, hogy velünk voltál az elmúlt hét sokféle próbája, nehézsége között is. Hiszen látod, hogy kik azok, akik koporsó mellől jönnek most ide. Köszönjük te néked, hogy velünk voltál az örömeinkben is. Hiszen látod, hogy kik azok, akik örömökkel voltak megáldva az elmúlt héten. És köszönjük, hogy jöhetünk hozzád úgy is, mint akiknek kérései vannak, amiket szeretnénk, ha meghallgatnál. Kérünk téged arra, hogy legyél itt most velünk, és hallgass meg a kérő kéréseit. Dicsőítsd meg magad közöttünk ezen az Isten tiszteletünkön, és áldj meg minket egyen-egyenként. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetésre készülve a 380. énekünk 7. versét. A 380. énekünk 7. verse így kezdődik. Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket! Kedves testvéreim, hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a 7. úrnapjára vonatkozó kérdéseket és feleleteket helyünket elfoglalva. A 20. kérdés így hangzik. Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözülhet-e Krisztus által minden ember? Felelet? Nem. Hanem csak is azok, akik igaz hitáltal ővele egyesülnek, és minden jótéteményét elfogadják. 21. kérdés. Mi az igaz hit? Felelet? Nem csak oly bizonyos ismeret, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem szívbeli bizodalom is, amelyet a Szentlélek, az evangélium által munkál bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és boldogságot ajándékoz ingyen kegyelemből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit kell hinni a keresztény embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket a mi közönséges, kétség nélkül keresztény hitvallásunk tételei összefoglalva tanítanak. Melyik az apostoli hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Ez volt a 7. úrnapja kérdései és feleletei. Most pedig hallgassuk meg Isten tiszteletünk alapigéjét, Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt leveléből, a 4. rész 18. verséből. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm. Beteltem, átvévén Epafroditusztól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. Kedves testvérek! Szeretném onnan folytatni, ahol az elmúlt alkalommal magam részéről abba hagytam az ige magyarázatot. Az áldozat hozatalról beszéltünk, és azzal fejeztük be, hogy az Úr iránti, az Jézus Krisztus iránti mély szeretet indít valakit áldozat hozatalra. Az Úr iránti szeretetre pedig ő maga indít minket. A keresztjén bemutatott áldozatával, amit az ő lelke által megmagyaráz nekünk. Amikor kezdjük felfogni a kereszt titkát, Vagyis, hogy Jézus Krisztus miért is halt meg a kereszten. Kezdjük felfogni akkor az Úr Jézusnak az irántunk való mérhetetlen szeretetét is. És kezdenek élettel telítődni azok a szavak, hogy Jézus Krisztus annyira szeretett engem, hogy az életét adta értem, hogy megszabadítson a pokoltól, az örök haláltól. És újra Isten gyermekévé tegyen, és üdvözítsen engem, boldog emberré tegyen. Amikor az ember belátja az elveszettségét, a Jézus Krisztusra való mélységes ráutaltságát, és így ragadja meg az Úr Jézus Krisztust, mint az ő megmentőjét, megváltóját és urát, akkor kezd az embernek a szívében az Úr Jézus iránti szeretet föl lobbanni. Addig az embernek a szíve az Úr Jézus Krisztus iránt hideg, vagy ahogy mondtam, legfeljebb szimpatikus neki Jézus, de nem lángol a szíve Jézusért. Annak lángol a szíve Jézusért, testvérek, aki megértette, hogy az Úr Jézus Krisztus annyira szeretett engem, hogy kész volt a pokol mélységig menni, hogy engem a mennyek magasába emeljen. Elvette a bűneimet és azok büntetését, hogy engem Isten kedvébe juttasson, Isten előtt elfogadhatóvá tegyen. Engem boldog emberré tegyen, visszajuttasson abba az állapotba, amiből kiestem. És ehhez az életét is föláldozta értem. Az az igazság, hogy a keresztnek, illetve Jézus Krisztus áldozatának ezt a titkát, ezt egyre mélyebben szokta megérteni az ember, a hívő ember. Pál apostol azért írja az Efézusi levél 3. részében, hogy és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, hogy ekképp beteljesedjetek az Isten teljességéig. Hogy megismerjétek a Krisztus minden ismeretet felülmúló szeretetét. Igazából egyre jobban ismerheti meg az ember a Krisztusnak a szeretetét, aki hisz ő benne. De az annyira minden ismeretet felülhaladó ismeret, hogy soha el nem sajátíthatjuk, soha végére nem juthatunk ennek az ismeretnek. Ezt nem lehet úgy megismerni, mint hogy a szorzótáblát megismeri az ember. Újra és újra új vonásai tárulnak fel az Úr Jézus Krisztus irántunk való szeretetének. Nos, minél inkább szeretjük őt, annál inkább leszünk készek áldozatot hozni érte is, meg az embertársainkért is. És annál inkább fogjuk őt szeretni, minél mélyebben értjük, hogy ő mennyire szeret bennünket. Ezeket emlékeztetőül előre bocsátva, vizsgáljuk meg most azt, hogy kiért hozunk áldozatot. Kiért hozunk áldozatot? Ez egy elég nagy kérdés. Az október hónap elején emlékezünk a szabadságharcnak a hőseire, akik a hazáért, nép függetlenségért adták az életüket. Akkor most 1956 hőseire emlékezünk, akik ugyancsak a hazánk függetlenségért, szabadságáért adták az életüket. Mártírok ezek, akik hazaszeretettől indítatva készek voltak az életüket is feláldozni népünkért. Mindezekben nagyon sok szívmelengető dolog van. Abban is van szívmelengető dolog, amikor azt látjuk, hogy valaki a családjáért hoz nagy áldozatokat. Sokszor láthatunk ilyet is az emberek között, szülőket, gyermekeket, akik a családjukért tényleg nagy áldozatokat hoznak. Látunk olyanokat is a világban, akik egy-egy eszméért hoznak áldozatot. Van egy ideológia, vagy egy, hát láttuk azt, hogy a kommunista eszméért is, vagy a náci ideológiát is lehetett áldozatokat hozni. És itt már kezdünk egy kicsit elgondolkozni. Mert előfordulhat, hogy az ember rossz dologért hoz áldozatot. Sőt, van olyan, hogy kifejezetten Isten által tiltott dologért hoz valaki áldozatot. A Bibliában olvassuk az első Sámuel könyvében, hogy az endori boszorkány, az endori halott idéző azt mondja Saul királynak, aki megkereste őt, kockára tettem életemet, és megfogadtam szavaidat. És akkor erre azt mondjuk, hogy ezért kár volt kockára tenni az életedet, kedves endori boszorkány. Mert egy olyan dologért tetted kockára az életedet, amit az Isten megtiltott. Isten megtiltotta azt, hogy valaki halottat idézzen. És a halottakkal kapcsolatot keressen. És ha egy kicsit elgondolkozunk, testvérek, akkor mindjárt megértjük azt is, amit mondandó vagyok, hogy tudnélik, a felsorolt dolgok, mint a haza, vagy akár a család, vagy egy-egy eszme, lehetnek ezek önmagukban jó dolgok és fontos dolgok is, de mégiscsak a mulandó dolgoknak a kategóriájába tartoznak. a mulandó dolgok kategóriájába. Még a legjobb földi dolgok is, amiért valaki áldozatot hoz, még mindig a mulandó dolgok kategóriájába tartozik. És én arra szeretném bátorítani a testvéreket és magamat is, hogy mi elsősorban az örök értékekért hozzunk, a múlhatatlan értékekért hozzunk áldozatot. És a múlhatatlan értékek, az örök értékek között pedig, bár azt mondják, hogy nincsenek ilyenek, de mi azt mondjuk, hogy vannak. És ezek között az értékek között a legnagyobb maga az Úr Jézus Krisztus. Ő nagyobb kincs, testvérek, minden eszménél, minden jó eszménél. A családnál, a hazánál, az anyagi javaknál és minden egyéb dolognál. Ő örökké való érték. És ezért ő az, aki megér minden áldozatot. Minden áldozatot. Erről ő maga is beszélt egyébként az egyik példázatában. Elmondta a szántóföldbe rejtett kincs példázatában, hogy valaki szántóvető ember, valaki másnak a földjén dolgozva, egy nagy kincset talált. A mennyek országának a kincse, mondja Jézus. És úgy megörül, hogy elmegy, és eladja mindenét, hogy megvegye azt a szántóföldet, hogy az övé legyen benne a kincs. Mindenét föláldozza azért, hogy övé legyen az a föld, és benne a kincs. A mennyek országa az maga Jézus. Annak az embernek mindennél fontosabb volt Jézus, és mindenét odaadta, érte, hogy őt megnyerje, őt megszerezze. Pál apostol ugyanezt mondja, hogy Krisztus az, akiért mindent kárba veszni hagytam, és mindent kárnak és szemétnek ítélek. Trágyának, a szószoros így mondja az eredeti szövegben. Trágyának ítélek mindent. Semmit nem ér, semmi hozzá képest. És egy mai embert is hadd idézzek, Jim Elliottot, akit az Auka indiánok öltek meg annak idején, mikor kezdte volna köztük a missziót. Őneki a jelmondata így hangzott: nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tartat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Nem bolond, aki odaadja azt, amit úgyse tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Az, amit az ember nem veszíthet el, az maga az Úr Jézus Krisztus, és benne az Istennek minden áldása, az örök élet. Ő a legnagyobb kincs. Hozzatok áldozatot az Úr Jézus Krisztusért is. És ha ezt mondom, testvérek, akkor ezzel azt is mondom, hogy hozzatok áldozatot, és hozzunk áldozatot az ő népéért. Mert az Úr Jézus Krisztusért nem lehet úgy áldozatot hozni, hogy a népéért ne hozdánk áldozatot, a benne hívő testvéreinkért. Jézus egyé tette magát az ő népével. Aki titeket bánt, engem bánt. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Ti vagytok az én szemefényem. Krisztus egy az ő benne hívő emberekkel. Ha valaki érte áldozatot hoz, akkor a népéért is áldozatot kell hoznia. És hozzátehetjük még azt is, hogy nem hozhatunk úgy Jézusért áldozatot, hogy az ő ügyéért is ne hoznánk áldozatot, az evangélium ügyét, vagy Isten országa ügyét, mindegy, hogy hogy mondom. Őneki van egy ügye ebben a világban is, amit nekünk, hívő embereknek áldozatosan lehet támogatnunk, és minden megtennünk azért, hogy az előre menjen valahol, ahol vagyunk, otthonunkban, a munkahelyünkön, a gyülekezetünkben, a világban, ott, ahol éppen állított minket Isten. Hozzunk áldozatot azért, hogy az Úr Jézus Krisztusnak az ügye, az evangélium ügye előre haladjon ebben a világba, testvérek. Jézus a legnagyobb érték. Hozzunk érte áldozatot. Úgy, hogy hozunk áldozatot a népéért, keresztény testvéreinkért, és hozunk áldozatot az ő ügyéért, az evangélium ügyéért. Ha már mérlegeljük, hogy miért, kiért hozzunk áldozatot, hát akkor lássuk az örök értéket. És érte hozzunk mindeneket, majd ő megtanít aztán arra, hogy másokért is hogyan és mi módon hozzunk mi áldozatot. Legyen az a családunk, vagy a hazánk, vagy bármi más. Lépjünk egy kicsit tovább, testvérek, és nézzük meg azt, hogy mit hozzunk áldozatul. Mert nem csak az a fontos, hogy kiért hozunk mi áldozatot, hanem ez is, hogy mit hozunk áldozatul. Az áldozat az mindig valami kézzel fogható dolog. Megint visszaemlékezünk az aradi akasztófákra, meg golyókra, amik akkoriban ott elröppentek, és bizonyos embereknek a szívében kötöttek ki, meg a fejében. Akkor azt gondoljuk, hogy itt valami kézzelfogható dolog van, ugye? Mert ezek az emberek ott az életüket áldozták. És ha ugyanerre gondolunk, akár az 56-os hőseinkkel kapcsolatban, ugyanezt kell mondjuk. Hogy ezek az emberek az életüket is mások más áldoztak föl, de mindenki valami kézzel fogható dolgot áldozott föl,
az ügynek az oltárán.
Kedves testvérek, manapság nagyon divatos dolog, hogy az áldozathozatalról némelyek nagy eszmefuttatásokat tartanak. Nagy eszmefuttatás. Mindnyáján hajlunk, én is. Mindnyáján hajlunk erre. Nagy eszmefuttatás. De az még nem áldozathozatal, hogy eszmét futtatunk, bocsánat a kifejezésért, az áldozathozatalról. Az áldozathozatal más, mint az eszmefuttatás az áldozathozatalról. Nekünk nem elsősorban az kell, hogy nagy eszmét cseréljünk, és aztán nagy gondolatokat mondjunk egymásnak az áldozathozatalról, hanem az kell, hogy áldozatot hozzunk valami megfogható, kézzelfogható dologban. Kérdés, hogy mit áldozzunk mi az Úrnak, a legnagyobb értéknek, és aztán embertársaink. Mit? Hát erre, testvérek, nem tudok válaszolni. De nem is kell nekem erre válaszolni, mert úgy gondolom, hogy maga az Úr megtanít minket erre. Adott helyzetben rá fog minket vezetni, hogy most mit lehet odaáldoznunk neki, vagy akár embertársainknak is. Nem kell képzelődnünk, erőlködnünk, hogy valamit kitaláljunk, hogy milyen áldozatot hozhatnék én. Egyszerűen az Úr Jézus Krisztusra kell figyelnünk, rá kell hagyatkoznunk, és ő majd rávezet egy férfit, egy nőt, egy gyermeket, egy időst, egy fiatalt, hogy egy adott élethelyzetében mit áldozzon az Úrért, vagy az Úrnak, az ő népének, az ő ügyének, vagy a hazának, vagy a családjáért. A mit, azt majd ő megmutatja nekünk. Ugyanúgy megmutatja nekünk is, hogy a zsidóknak megmutatta egyébként. Hiszen akik olvassuk a Bibliát, tudjuk, hogy Isten meghatározta, hogy a zsidóknak is, hogy mit áldozzanak neki. Nem úgy volt, hogy a zsidó gondolt egyet, hogy én valamit áldozok az Úrnak, és aztán fogta, azt elvitte a templomba, oda tette az oltár, aztán föláldozták a papok. Nem így volt, hanem Isten meghatározta, hogy mit lehet odahozni az oltárra. Mindenki tudta, hogy mit lehet. A zsidók sokszor a történelmük során fittyet hánytak az Úrnak az előírásaira egyébként. Fittyet hánytak rá, nem törődtek vele. Malakiás könyvében azt olvassuk, hogy az Úr elmondta nekik, mit kívánok, és a zsidók erre így feleltek. Milyen fáradtság, és ráfújtok. És hozzátok a rablottat, meg a sántát és a betegest. Átkozott az álnok. Van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz, mégis hitvánnyal áldozik az Úrnak. Pedig nagy király vagyok én, és félelmetes a nevem a pogányok között, mondja az Úr. Mit csináltak a zsidók? Fittyet hánytak arra, hogy mit kíván tőlük az Úr. Az Úr azt kívánta, hogy ilyen és ilyen állatból a javát hozzátok, az épet hozzátok, a hímet hozzátok. Mert ezek az áldozatok mind túlmutattak magukon az Úr Jézus Krisztus, és nem volt szabad rajtuk semmit változtatni. De a zsidók azt mondták, hát az Úr vagy lát, vagy nem lát, vigyük a sántát, a rablottat, a lopottat, a hitvány, mert úgyse jó semmi, odalökjük az oltáról, is megdöglik, elégetik, nincs nagy veszteségünk. Az Úr azt mondja, ezt így nem lehet. Ezt így nem lehet. És testvérek, ma sem lehet, hogy ő meghatározza nekünk, hogy mit vigyünk, mert mondom, megmutatja. Nem az a probléma, hogy nem tudjuk mi, hogy mit kíván az Úr sokszor, hanem az, hogy nem akarjuk odaadni neki. Hanem mindig valami mást akarunk odalökni az Úrnak. Valami hitványat, ami nem illik hozzá, ami nem dicsőíti őt. Mit áldozzunk az Úrnak? Megmutatja ő nekünk, csak arra kell figyelnünk a következő, hogy oda is adjuk neki, amikor kéri. És ne valami mást lökjünk az orra alá. Egy nagyot fújtatva mi is. Hú, de nagy áldozatot hoztunk. Hú. Igaz, hogy nem volt már rá szükségünk, meg a fölöslegünkből adtunk, meg minden már az úgyse kell nekünk. De hú, de nehéz volt. Pedig az lenne az igazán nehéz, testvérek, hogy odaadjuk azt, amit az Úr kíván. És nagyon jól tudjuk ezt, csak elkezdünk játszani az Úrral. De én hadd lépjek itt még egy kicsit tovább, testvérek, mert itt nem is pusztán arról van szó, hogy valamit odaadunk-e az Úrnak, amit ő kíván tőlünk, hanem sokkal inkább tudjátok, hogy miről, arról, hogy magunkat odaadjuk-e az Úrnak. Saját magunkat, testvérek. Kicsit különbség van aközt, hogy valamit odaadok az Úrnak, valamivel előre segítem, valamilyen áldozattal előre segítem az ő ügyét, vagy az ő népének tagjait. És különbség van aközt, hogy önmagamat adom az Úrnak. Pál apostol rámutat szüntelenül az Atya Istenre, aki nem valamit adott oda értünk pusztán, hanem az ő legdrágább kincsét, az Úr Jézus Krisztust adta oda értünk. Az Úr Jézus Krisztusra is rámutat Pál apostol, aki megint csak nem valamit adott értünk, hanem önmagát adta engesztelő áldozatul értünk az Istennek. És utána Pál apostol újra meg újra rámutat arra is, hogy mi is kötelezve vagyunk arra, az Isten szeretete és a Krisztus szeretete által, akik önmagukat adták oda értünk, hogy mi is önmagukat adjuk az Úrnak és az Úrért. Áldozzuk magunkat, tegyük magunkat az oltára, idézőjelbe téve ezt a kifejezést, adjuk magunkat az Úrnak. Aki olvassa a Bibliát, hall egy ilyen igét benne, amit a korintusi gyülekezetről önnek írt levelében olvasunk, hogy Makedónia gyülekezetei önmagukat adták először az Úrnak, és utána küldtek adományt a jeruzsálemi keresztényeknek. Azokat is segítették, de először önmagukat adták az Úrnak. Ez volna, testvérek, a legkívánatosabb dolog ma is, hogy itt is, közöttünk is egyre több ember legyen, aki nem csak valamit ad az Úrnak, amit az Úr mutat neki, és kész odaadni, hanem önmagát adja oda az Úrnak. Testestől, lelkestől, az eszét, az érzelmeit, az akaratát, a lelkiismeretét, ő, aki ő maga, letegye az Úr kezébe, és mondja, rád bízom magamat, Úr Jézus Krisztus. Neked adom magam, én a tied vagyok. A tied akarok lenni. El akarok égni az oltárodon. Ha nem szeretjük Jézust, nem fogjuk ezt megtenni. De ha szeretjük, mert ő előbb szeretett minket, meg fogjuk tenni. A következő kérdés, amit föltennék még, hogy mi lesz az áldozathozatalnak az eredménye. Mert nem csak az fontos, hogy kiért hozunk áldozatot, és hogy mit, hanem az is fontos, hogy mi lesz az áldozathozatal eredménye. Nos, testvérek, sokszor úgy tűnik, hogy semmi eredménye. Úgy első pillanatra ránézünk arra, azokra az aradi vértanúkra, és ránézünk az 56-os vértanúkra, és azt mondjuk, hát nem tudjuk, hogy mi értelme volt. Igen, lehet, hogy volt valami értelme. Különösen minél messzebb megyünk a történetbe, azért kiderül, hogy volt valami értelme. Nagyon is sok értelme volt, de hogyha ott közvetlen ott állunk, azt mondjuk szinte, hogy ezek értelmetlenül haltak meg. És ugyanígy vagyunk, testvérek, sokszor itt saját magunkkal is, hogy értelmetlennek tűnik áldozatot hozni Jézus Krisztusért, az ő népéért, az ő ügyéért, embertársainkért. Ha közvetlen, közelről nézzük, azt mondjuk, nincs különösebb teteje, olyan hiába való dolognak tűnik az áldozathozatal. De egy kicsit távolabb megyünk, testvérek, akkor kiderül, hogy mégiscsak van értelme. Ugyanígy vagyunk mi az Úr Jézus Krisztusnak az áldozatával is egyébként. Ha ott vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy vagy ott lehetnénk, vagy ott lettünk volna. Akkor azt mondjuk, hát ott van a kereszten Jézus. Hát most akkor vége mindennek. A tanítványok is ezt élték át, az összes követője ezt élték. Hát minek hal meg? Nem értették Jézusnak az áldozatát. Olyan értelmetlenek, hiába valónak tűnt közvetlen ott a kereszt alól ez az egész dolog. De ahogy megyünk előre, egyre inkább kiderül, hogy mégiscsak mekkora nagy értelme volt, mert azáltal az áldozat által békítette meg Istent az emberek iránt, és azért az áldozatért mi ingyen bűnbocsánatot kapunk, és nem kell érdemeket fölmutogatnunk. Nagyon is nagy értelme volt. Ugyanígy vagyunk az első keresztjénekkel. Akik vértanúk lettek, elégették őket, oroszlánok elé dobták, és a többi, és a többi. És akkor azt mondjuk, hát mi értelme van, egy fiatal emberek, fiatal nők mentek a halálba, gyerekeket öltek meg a Krisztusért, a hitük miatt. Mi értelme volt az ő haláluknak, de már Tertullianus egyházatja azt írja, hogy a keresztjének vére magvetés. Minél többet ölnek meg belőlük, annál többen lesznek. Annál többen lesznek, és látszik, testvérek, itt ezekből a példákból, hogy bár hiába valónak tűnik sokszor az áldozathozatal, de mégsem az. Különösképpen nem az Úr Jézus Krisztus szeretetéből fakadó, az arra épülő szeretetből hozott áldozatok, melyekkel kifejezzük az ő iránta való, és a népe, és az ügye iránt való szeretetünket. Ezek az áldozatok, testvérek, nem hiába valók. Lehet, hogy nem fogjuk látni, hogy nem hiába való. Lehet, hogy nem engedi az Úr, hogy lássuk, hogy nem hiába való az áldozatunk. Lehet, hogy mi csak annyit fogunk látni, hogy ezt nem értjük az értelmét, a jelentőségét. De később majd megértjük. Később majd megértjük. Most a lényeg, hogy hozzunk áldozatot az Úrért, és ő majd gondoskodik az eredményről, és ő tudja, hogy mit kell kihozni egy áldozatból. Ez egy fontos mondat most nekünk. Ő tudja, hogy mit kell kihozni az áldozatokból. Említettem a Jim Elliot nevét, akit 1956. január 8-án öltek meg az Auca indiánok. Egy dél-amerikai indián törzs volt, amit senki nem közelített meg addig, mert olyan vadak voltak. Ők nagy nehezen kezdtek velük barátkozni, és a barátkozásuknak nem tudom, hanyadik napján leszálltak helikopterrel, vagy a repülőgéppel a folyó partjára, ott az őserdőbe is, hogy kiszálltak a repülőgépből, megölték őket, az indiánok. Öt fiatal ember volt, akik semmit, Jézus Krisztusról akartak beszélni ezekkel az emberekkel, egy pár napja vették fel a kommunikációt velük, barátságosan is fogadták őket. Ez egész egy érthetetlen dolog. Csak a hiába keresték, mert már a holttestüket találták meg ott a barátaik. És akkor azt gondolnánk, hogy hát ezek is miért haltak meg? Hát ezek is hiába haltak meg. De testvérek, eltelik egy pár év, és az egyik fiatalembernek, Jim Elliotnak az özvegye, Elizabeth Elliot, ott van az Auca indiánok között, és ott vannak körülötte azok a gyerekek, meg azok az emberek, akik megölték a férjét, és hívő keresztjének. És elindul az Auca indiánok között egy nagy ébredés akkor. Testvérek, ezek csodálatos dolgok. Nem az fiatal ember, amikor lenyilaszták őt, akkor nem tudta, hogy most lesz ennek valami értelme, de volt értelme. Ha messzebb megyünk, Isten tudta, hogy mit kell kihozni abból a véres áldozatból. És Isten ma is tudja, testvérek, hogy mit kell kihozni a mi áldozatainkból. Nem igaz ránk az, amit Somerset Maugham-nak az egyik regényében ír egy népről. Azt írja róluk, hogy ez az ősi nép semmit nem tett, ami említésre méltó lenne. Amikor meghaltak, olyan volt, mintha nem is lettek volna. Ezt a keresztényekről soha nem lehet elmondani, és azokról az emberekről, akik az Úrért és az ő népért, az ő ügyért hoztak áldozatot. Az Úr szeretetétől indított hoztak áldozatot az embertársaikért, és ezeknek az áldozatáról ezt nem lehet elmondani. Ezekre mindig emlékezni fog nem csak a világ, hanem az Úr is, és ez a legfontosabb. Hozzunk áldozatot, testvérek, az Úrért, és majd ő tudja, hogy abból az áldozatból mit kell kihozni az idők folyamán. Bízzuk rá ezt a dolgot. Végül, testvérek, még egy kérdés van bennem. Miért hozzunk áldozatot? Kiért? Mit? Mi az eredménye? De miért? Lehet, testvérek, hogy valaki saját maga dicsőségéért hoz áldozatot. Olvastam a japán kamikázékról, ugye amikor az amerikaiak megtámadták Okinawát, akkor a japánok már nem tudtak hogyan védekezni, hanem voltak ezek a kamikáze öngyilkos repülők, akik vállalták, hogy bőlnek egy repülőbe, és bele szállnak robbanó anyaggal együtt az amerikai anyahajókba. És akkor ezeket az embereket azzal biztatták, tudnék ezeket a japán katonákat, azzal biztatták, hogy a nevük a hősök temetőjébe lesz fölírva, amely temetőben még a császár is meghajol. És ez olyan nagy dolog volt nekik, hogy ez a legnagyobb dicsőség, hogy úgy halok meg, hogy a nevem oda kerül a hősök temetőjébe, és akkor ott még a császár is meghajol, és leveszi a sapkáját, vagy a kalapját. De így látszik, hogy őket egy kicsit a saját dicsőségük motiválta itt ebbe a dologba, hogy erre appelláltak, ezt lovagolták meg, akik őket a halálba küldték. És ma is így van, testvérek, sokszor, hogy az ember hoz áldozatot, de saját maga dicsősége. Azért, hogy föl legyen valahol írva a nevem. Hallunk olyan emberekről, és tudunk olyanokról, akik nagy pénzadományokkal segítenek egyházakat. És utána elvárják, hogy az ugye föl legyen írva. Meg ki legyen hirdetve, meg... Azt mondja az Úr Jézus, testvérek, hogy aki saját magáért hoz áldozatot, a saját dicsőségéért hoz áldozatot, az elveszi a jutalmát, amikor megdicsérik. Amikor megnyeri az embereknek a dicsőítést. Elvette a jutalmát. Több jutalma nincs. Mindent megkapott. Aki viszont, testvérek, az Úrért hoznak áldozatot, az Úr dicsőségéért, azokat majd az Úr fogja megjutalmazni. És erre bátorítanám magunkat, hogy mi ne a saját dicsőségéért hozzunk semmiféle áldozatot, hanem mindig az legyen, hogy az Úrért hozzuk. Az Úrért hozzuk. Nagyon csalafint a dolog ezt, testvérek. Mert sokszor találkozom idős emberekkel, akik elmondják, hogy ők a gyerekeikért, a nem tudom, milyen áldozatokat hoztak. És akkor elmagyaráznak, hogy és mit kaptunk vissza, tiszteletes úr. Ezt érdemeltük. Akkor kell mondanom nekik, hogy te, ember, társam, drága, idős testvérem, te saját magad miatt hoztad az áldozatokat, nem a gyereked miatt hoztad az áldozatot, hanem önző módon saját magadért hoztad annak idején az áldozatokat. Ne várj, hogy visszakapsz valamit. Ha saját magunkért hozunk áldozatot, testvérek, ne reméljünk viszonzást. Semmit ne reméljünk. Ha az Úr dicsőségért hozunk áldozatot, még a gyerekeinkért is, azért, hogy ő dicsőítessék. Ha hazánkért is, az ő dicsőségért hozunk áldozatot. Ha a népért, az ügyért, az ő dicsőségért, nem a miénkért, hogy minkrák emlékezzenek, meg tudják, hogy én voltam a nem tudom kicsoda. Nem ezért, hanem az Úr dicsőségért. Az, testvérek, majd kivívja az Úr dicséretét. És meg fogjuk kapni a jutalmunkat. Jézus azt mondja, hogy nincs senki, aki elhagyta az ő vagyonát, az ő családtagjait, az ő testvérét, nőtestvérét, apját, anyját, az én nevemért, hogy ne kapna száz annyit, és a jövendő világon pedig örök életet. Ne kapna itt száz annyit, és a jövendő világon pedig örök életet. Aki az ő dicsőségére hoz áldozatot, azt ő nem hagyja szó nélkül. Csak legyen a szívünkben ez, testvérek, hogy áldozatot hozunk az Úrért. Az ő dicsőségért, az ő nevének nagyságáért, megdicsőüléséért, felragyogásáért. Ő érte tettem. Kicsit olyan furcsa dolog ez, amit tegnap este láttam a Madárnak, a Erdei Zsoltnak az ökölvívó mérkőzéstől nagy csatában a 12. menetben kiütötte az ellenfelét, és utána ment körbe-körbe a ringben, és mutogatott. Én. Láttam egy másik sportolót a televízióban, akit évekkel ezelőtt egy atléta volt, a világ sportújságírója, az év sportolójának választottak, és ott állt a televízióban, egy nagy ünnepség volt a tiszteletére, minden tévé közvetített, és ott állt, és ahelyett, hogy önmagára mutatott volna, fölmutatott. És nem csak fölfelé mutatott, hanem elkezdett beszélni az Úrról, aki neki ezt a győzelmet és sikert megadta, és fölhívta az embereket arra, hogy ne ő dicsőítsék, hanem az Urat kezdjék el dicsőíteni. Szeretem a Madárt, mármint az Erdei Zsoltot, mert nagyon kedves fiú, de a másik nekem szimpatikusabb. Mert fölfele tudott mutatni. Legyünk mi is ilyen fölfele mutató emberek. Áldozatot hozunk, küzdünk a 12. menetig, de utána fölfele mutatunk, amikor megvan az eredmény. Az Úr dicsőségéért. Kedves testvérek, hozzunk áldozatot, de nem magunkért, hanem ő érte. Az ő népér, az ő ügyéért, az Isten országának előre menetelét, és ő majd megtanít arra is, hogy egymásért, hazánkért, és egyéb dolgokért is, mit hozzunk, mikor hozzuk, hogy legyen az az egész. Isten áldja meg a szívünkben most az ő igéjét, és tegye gyümölcsözővé mindnyájunk számára. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked a te áldozatodat. Te vagy a legméltóbb arra, hogy dicsőítsünk és magasztaljunk téged. Hiszen te olyat tettél értünk, amit senki más meg nem tehetett volna. És ha te meg nem teszed, akkor nekünk végünk van. Elvesztünk a bűneink miatt az örök halálba, az örök kárhozatba. Kérünk téged arra, hogy fogadd el most hálaadásunkat, magasztaló és dicsérő szavainkat. Köszönjük néked, hogy leszálltál értünk, és most is itt vagy közöttünk, és magadhoz akarsz ölelni minket. És azt akarod, hogy megérezzük a te irántunk való szeretetedet, és megértsük az irántunk való szeretetedet. Urunk, segíts minket, hogy ez megtörténhessen. Te légy az, aki a mi jéghideg szívünket felolvasztod. Te légy az, aki tovább segítesz annál, hogy szimpatikus vagy nekünk, és közelállónak érzünk valahol magunkhoz. Hadd legyen a szívünkben irántad való mélységes szeretet. Ezt add meg nekünk, Urunk, és ha már megadtad, add, hogy újra föllángolhasson. Köszönjük te néked, hogyha szeretünk téged, akkor áldozatot fogunk hozni érted, népedért, ügyedért, egymásért, hazánkért is. Segíts bennünket erre, Urunk, és szabadíts fel az áldozathozatalra. Köszönjük néked, hogy meg tudod mutatni, hogy mit hozzunk áldozatul. Köszönjük, hogy meg tudod mutatni azt, hogy ne magunkért, hanem a te dicsőségedért hozzunk minden áldozatot ebben a világban. Köszönjük, hogy te majd gondoskodsz minden áldozatunknak az eredményéről, akár látjuk mi, akár nem. Légy áldott azért, hogy semmi en áldozat, amit érted hozott valaki, az nem eredménytelen. Kérünk arra, hogy áld meg a szívünkben ezeket a gondolatokat, és légy közöttünk. Kérünk arra téged most, hogy vigasztald meg azok szívét, akik gyászolva vannak itt közöttünk, emlékeznek kedves szerettükre, sajog a lelkük a hiánya miatt. Kérünk téged, hogy vigasztald meg és erősítsd meg őket. Imádkozunk hozzád a gyermekeinkért, áld meg a szívükben az igéket, amiket hallanak itt a gyülekezetben. Kérünk téged arra, hogy akiknek egyéb kérései vannak a szívük mélyén, azt hallgasd meg közöttünk. Látod, hogy mennyi kérés száll hozzád közülünk is. Kérünk téged, hogy válaszolj el ezekre a kérdésekre. És köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a mi nemzetünket is. Látod, Urunk, az istentelenségünknek a mélységeit. Látod, hogy semmi közünk nincsen ahhoz a névhöz, hogy keresztjén, pogányok vagyunk. Könyörülj meg ezen a népen, Urunk, és emeld ki ebből a pogány téveigésből, amiben benne él. És tedd, hogy a mi népünk istenfélő és téged szerető néppé váljon. Használj bennünket is ebbe, Urunk, és segíts, hogy ne szégyeljük a te nevedet a mi testvéreink között, hogy lehessünk ilyen értelemben forradalmárok. Hadd hirdessünk téged, aki forradalmasítani tudod egyének, közösségek és az egész ország életét. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is azt hirdetem, hogy a jövő vasárnapunkon presbiter választás lesz. Tehát a gyülekezet választó joggal bíró tagjai a jövő vasárnapra így készüljenek, hogy választhatnak. Elkészülnek majd a ránk következő héten a szavazólapok, amiket megkapunk a szokásos rendszerint, leadhatjuk, és aztán újabb 6 évre letudhattuk ezt a dolgot. És az újonnan választott presbitérium pedig neki feszülhet az előtte álló feladatoknak. Tehát jövő vasárnap Isten tisztelet végeztével megtartjuk a presbiter választási közgyűlésünket. Ezzel kapcsolatban most az a kötelességem, hogy elmondjam a testvéreknek a presbiter jelöltek nevét. Hadd soroljam fel. Ács Péter, Birtók Lajos, Csészabó András doktor, Földesi András doktor, Hajdú András, Kovács Kálmán, László Tibor, Lupsia György, Mogyorósi Zoltán, Pauk János doktor, Pivarcsik László, Seprenyi István, Szilva László, Tokodi Ferenc és Zilahi János Péter. Ők lesznek azok, akikkel találkozhatunk a listán, ugyanis a jelölő listán, ugyanis szavazólapon, mert ők azok, akiket a testvérek jelöltek, akit a jelölőbizottság, akiket konstatált, akiket Lajstromba vettünk, utána a jelölőbizottság tovább terjesztette a névsort a presbitériumnak, a presbitérium elfogadta, és így most összeállt ez a névsor. Isten áldása legyen ezen a választáson. Következő hirdetnivalóm az, hogy az elmúlt héten halottaink voltak. Először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek Varga Sándornét, aki 63 éves korában hunyt el. Temetése a Sándorfalvi alsó temetőben volt, október 19-én 15 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott szeretteinek. A másik halottunk Csongrádi Lajos. Az őt temetése október 21-én 13 órakor volt az újszegedi református temetőben, 92 esztendős korában szólított el közülünk teremtője. Hirdetem, hogy temetésünk lesz. Elhunyt gyülekezetünk egykori presbitere dr. Olá Sándor, 84 esztendős korában. Temetése november 2-án 11 órakor lesz a belvárosi református temetőben. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Hétfőn 7:30 ifjúsági órá lesz, címe a forradalom a társadalom életében. Kedden biblióóra lesz, 18 órakor, pénteken 18 órakor imaórát tartunk. A kisifi pénteken lesz 16:45-től, illetve külön is kiemelném a keddi kismama kört, ahol sütőtök parti lesz. Ez kedden van 10 órakor, ha minden igaz. Kedden 10 órakor. Igen, azt is fogom mondani. Igen. Igen, a következő hirdetésem a protestáns napok. A 2005. évi szegedi program ki van téve a plakátra. Október 27-től 31-ig lesz a program, esténként 6 órakor, 27-én először a Calvin téri templomban, ez csütörtök, pénteken a baptista imaházban, szombaton itt lesz nálunk az alkalom. Tehát, hogy is, 29-én, tehát szombaton itt lesz nálunk a gyülekezetben este 6 órakor az istentisztelet, Barta Tiborné szolgál közöttünk. Vasárnap az evangélikus templomban leszünk, és 31-én a Honvéd téri templomban lesz úrvacsorás istentisztelet. Akit érdekel külön részletesebben a program, az megtalálja kint a jobboldali nekem innen a jobboldali hirdető táblán. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, záró énekünket énekeljük, a 466. énekünket, annak kijelölt két versét, a 466. énekünk első két versét. Az első vers így kezdődik, rád tekint már hitem, utána pedig emlékezve az 56-os eseményekre, és különösképpen az 56-os hősökre, énekeljük a magyar himnuszt.